Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Mesterházi Attila, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta.
Jó estét kívánok.
Bemutatta az MSZP programjának vitairatát, az a címe, hogy ajánlat Magyarországnak. Mi a vitairat kiinduló pontja? Mi a diagnózis?
Hát két fontos dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az az, hogy teljesen más a megközelítése, tehát ahogy el fog készülni ez a végleges anyag, az más, mint ami eddig megszokott volt, legalábbis a mi házunk táján. Párbeszéd a nemzetért elnevezésre indítunk egy vitasorozatot. Ez volt a mai első alkalom, ahol bemutattuk azt, amiről szeretnénk vitatkozni. De ez pont azt jelenti, hogy civil szervezetekkel, szakmai képviselőkkel és a választópolgárokkal is fogunk erről az anyagról beszélni. Tehát magyarul ez egy kiindulási alap. És amikor lezárjuk úgymond a vitasorozatot, ez valószínűleg jövő év eleje lesz, addigra lehet, hogy ez jelentősen átalakul egyébként ez az anyag, mert azt szeretnénk megtudni, hogy az emberek szerint is ezek a fő társadalmi problémák, és ők milyen válaszokat adnának ezekre a kérdésekre. Tehát egy nagyon nyitott programírás zajlik most, vagy ezt indítottuk el. Tehát ez a metodológia. A másik, hogy egy dolgot kiemelnék mindenféleképpen, hogy mi azt mondjuk, hogy meg kell haladni azt a típusú válságkezelést, amit a mostani kormányzat is folytat, tehát, hogy ugyan nem kimondva, de hát mégiscsak megszorítás hátán, vagy adók formájában, tehát újabb-újabb adókat vetnek ki az emberekre, vagy megvonnak költségvetési támogatás különböző szektoroktól, oktatás, egészségügyi önkormányzatok. Ehhez mi azt mondjuk, hogy egy munkahelyteremtésre és a növekedésre koncentráló gazdaságpolitikáról van szükség.
A kormány is ezt mondja.
A kormány nem ezt mondja, lehet, hogy ezt mondja néha, de nem ez történik. Hát csak abban most már ugye mínusz 1 millió van lassan, tehát lassan 1 millió embernek nincs munkája hivatalosan Magyarországon. Sőt, ha jól emlékszem, akkor legutóbb a miniszterelnök maga elismerte, hogy ez az ígéret, hát ez nem fog teljesülni. A növekedésre nagyon megy, hiszen éppen most az első negyedéves GDP adat azt mutatja, amit a KSH közölt, hogy éppen recesszióba fordult az első negyedévben a gazdaság. Tehát se növekedésről, se munkahelyteremtésről nem lehet beszélni a napi tények alapján. Ezért mi azt mondjuk, hogy nem további megszorítás, ami az embereket még nehezebb helyzetbe hozza, hanem a gazdaságpolitikán kell változtatni, az adópolitikán kell változtatni, és ezáltal egy növekedés orientált és munkahely teremtésre koncentráló gazdaságpolitika kell, és ennek az egyik fő pillére az egészen biztosan az innováción alapuló termelés támogatása kell, hogy legyen. Tehát magyarul a magyar gazdaságnak termelnie kell, akkor tudjuk kinőni a növekedés kapcsán az adósság csapdát, és akkor tudjuk adott esetben azokat a célokat jobban megvalósítani, amik fontosak az emberek számára.
De azt is meg tudják mondani, vagy van tervük rá, hogy mit kell a magyar gazdaságnak termelnie?
Nézze, több ilyen témák. Ha mondjuk a foglalkoztatásról beszélünk, akkor egy-két példát hadd mondjak, mondok egyet, mondjuk a mezőgazdaságból, ott ugye az állattenyésztés és a kertészet úgymond az a két olyan ágazat, ami nagyon munkaintenzív ágazat, tehát ott mindenféleképpen szükség van nagyon sok munkaerőre, tehát ennek a fejlesztése és állami segítése az mindenféleképpen ezt eredményezheti, de említhetném mondjuk, ha már innovációról beszéltünk és termelésről, akkor a biotechnológiát, vagy éppen a gyógyszeripart, de ugyanúgy, ha már munkaintenzitásról beszélünk, akkor a szolgáltató szektor is fontos a munkahelyteremtés szempontjából, akár például a turizmus tekintetében. Tehát magyarul az a fontos, hogy egyrészt minél több embernek legyen munkája, ők tisztességes bért kaphassanak természetesen ezért, és emellett pedig, hogy a termelékenység növekedjék Magyarországon, enélkül semmiféleképpen nem tudunk kilábalni a válságból, és ennek úgymond receptoraiként vagy fogadóiként természetesen a kis- és középvállalkozói szektor az, amelyiket kell erősíteni, ehhez viszont beruházások kellenek.
Honnan veszik a beruházásokhoz a pénzt, amikor szinte mindenhol Európában szemmel láthatóan ebből van a legkevesebb?
Igen, egy baj van, hogy Magyarország meg aztán végképp kevés van az idei évben. Tehát az elmúlt 2 évben is folyamatosan csökkent a beruházásnak a mértéke Magyarországon. Amik vannak, ez a Mercedes, Opel, Audi gyárfejlesztés, ezt nem most döntötték el, hanem még 2006 és 2008 között. Tehát újabb nagy befektetői döntés nem született, beruházói döntés az elmúlt 2 évben szinte. És emellett ráadásul, hogyha talán figyeltem is a számokat, akkor az úgynevezett külföldi működő tőke beáramlása Magyarországra, az szinte mínuszba fordult át, ami azt jelenti, hogy nem, hogy jönne a külföldi tőke Magyarországra, inkább még azt is kiviszik, ami itt van. Ez természetesen annak köszönhető, hogy a magyar kormány olyan gazdaságpolitikát folytat, amiért ezt az úgynevezett nem ortodox, de legalább nem is működő gazdaságpolitikát. Ezen kellene változtatni.
Nem annak is köszönhető, hogy a külföldi pénzintézetek otthoni tőke követelményei nagyon elnehezültek? Magyarán nem tudják ide tenni a pénzüket, hanem muszáj nekik otthon tartani?
Hát nézze, én azt nem akarnám mondani, mint amit a Fidesz mondott, amikor mi voltunk kormány, hogy itt mindenért a kormánya a felelős, és a nemzetközi hatások azok tulajdonképpen nem érintik a Magyarország eseményeket. Természetesen, hogy a nemzetközi válság az hat az országra, de hogyha a mai híreket nézi csak például a forint árfolyamának az alakulását, akkor a gazdasági hírekben az is szerepelt, hogy a magyar valuta rosszabbul teljesített, mint a régióbeli más valuták. Ha megnézzük a mai, csak egy másik példát mondjuk, a Népszabadság mai tudósítását, hogy a GDP növekedés, tehát a gazdasági növekedés az hogy áll a térségbe, tehát Európába, akkor azt lehet látni, hogy sereghajtók vagyunk ebben az adatban is. Tehát magyarul van specifikuma ennek a rossz kitett helyzetnek, nevezetesen egy téves rossz gazdaságpolitika, amit a miniszterelnök fémjelez, hiszen ő adja a politikai támogatást ehhez Matolcsy Györgynek. Tehát ezért mondjuk azt, hogy változtatni kell legelőször is ezen a gazdaságpolitikán, és vonzani kell a beruházásokat, hiszen a beruházások teremtenek munkahelyeket, az indítja be a gazdaságot, és onnét lesz gazdasági növekedés, a gazdasági növekedésből pedig természetesen tudjuk törleszteni az adósságunkat.
De van valami mintájuk arra, hogy hogyan lehet megcsinálni ezt a beruházás ösztönző növekedési politikát, amikor sokféle... németek azt mondják, hogy megszorítani kell mindenáron, és mégiscsak ők Európa vezető ereje.
Igen, de ha megnézi például pont mostani angol-amerikai lapokban jelent meg nagyon sok elemzés erről, hogy azzal, hogy Franciaországban François Hollande nyerte meg a választásokat, egyre erősödik az a nézet, vagy annak az ereje annak a nézetnek, ami nem új gondolat, hiszen az európai szociáldemokrata pártok most már egy éve erről beszélnek. Ezt én személyesen is részt vettem ilyen konzultációkon Brüsszelbe, Madridbe és több helyütt, ami arról szólt, hogy ezt a konzervatívok által, tehát a jobboldali pártok által közkedvelt megszorítás, amit ugye Angela Merkel német kancellárasszony is képvisel, ezt fel kell váltani, meg kell haladni valami mással. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem kell megszorítani, vagy nem kell takarékoskodni. Nem szeretnék ilyet mondani, hiszen természetesen van olyan helyzet, amikor nem elég a gazdasági növekedésre fókuszálni, hanem egyszerűen kell a költségvetés kiadási oldalát is igazítani, de ettől függetlenül ez a politika az elmúlt egy-két évben bizonyította, hogy a válságból nem tudja kivinni nem csak Magyarországot nem, hanem a többi európai országot sem, akik bajban vannak. Ezért most már egy éve mondjuk azt, hogy egy növekedésorientált munkahelyeket teremtő politikára van szükség, és azzal, hogy Franciaország, amelyik ugye az EU-t vezető tandem egyik pillére Németország mellett, ott egy baloldali kormány, baloldali elnök került hatalomra, ez változtatni fogja az Európai Uniónak a politikáját is, és hogyha megnézze a legutóbbi híreket, azáltal, hogy a német szociáldemokraták is jelentősen erősödtek az elmúlt különböző tartományi választásokon, sőt volt, ahol történelmi sikert értek el, 10-20 éve nem tudtak kormányt alakítani, és most sikerült nekik. Ezáltal láthatóan a német kormányzatnak is alakítani és formálnia kell az álláspontját, ami jó hír, mert ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban is egyre inkább a növekedés és a munkahelyteremtésre fognak koncentrálni. Tehát vannak olyan példák, vannak olyan megoldási javaslatok, amelyekkel Magyarországnak kellene foglalkozni.
Én mindig ott akadok el, hogy mindehhez a beruházás ösztönzéshez, a növekedéshez pénz kell. Pénzt, amikor nincsen pénz, akkor infláció van.
Ezért van összefüggésben a külföldi működőtőke beáramlás és a beruházás. A beruházásokhoz mi kell? Beruházásokhoz először is kiszámíthatóság, jogbiztonság, és ugye az adott kormány hitelébe vetett bizalom. Tehát, hogy magyarul lehet, a politikai környezet az nem kockázat, hanem egy segítő tényező, mert egy üzletbarát, vagy vállalkozásbarát politikai légkör van az adott országban. Most Magyarországon csak éppen jogbiztonság nincsen, nincsen kiszámíthatóság, tehát amikor egy éven belül kétszer módosítják úgy a különböző adók kivetésével a cégeknek, a váltóknak az üzleti tervét, amit egyszer nem lehet lekövetni. Tehát magyarul nincs egy rendszer, amihez kiszámítható módon tudnának alkalmazkodni a vállalkozások, akkor nagyon nehéz külföldi tőkét vonzani Magyarországra, vagy éppen akár beruházás, vagy magyar cégek beruházásait növelni. Ezért mondjuk azt, hogy legelőször jogbiztonság, kiszámíthatóság és a kormányzóval vetett bizalom növelésére van mindenféleképpen szükség, de ezzel a kormányzati politikával biztos nem fog menni.
Programírás közben számolnak Európa teljes átalakulásának lehetőségével, a görögök billegnek, és hát nem lehet tudni, hogy ez meddig terjed.
Igen, az anyagban való azzal foglalkozunk is, hogy és ezért is nem választási program ez, tehát ez nem pusztán egy játéka a szavakkal, hanem pont ezt a formálódó, alakuló európai helyzet miatt mondjuk azt, hogy ez egy kiinduló pontja lesz majd a választási programunknak, hiszen a következő két évben számos olyan esemény van, ami előre nem látható, és az jelentős mértékben befolyásolhatja a magyar mozgásteret is egészen biztosan. A mostani pontok, mostani javaslatok, amik bekerültek ebbe az anyagba, azok mögött van számítás, tehát van közgazdaságtani számítás is, de ezekhez mindig oda kell írni, hogy ez a jelen állapotok közepette, a jelen peremfeltétele közepette értendő, hiszen hogyha valóban Görögországban nem sikerül stabilizálni a helyzetet, és egy ilyen szélsőséges és ezáltal irányíthatatlan kormányzat, vagy nem együttműködő kormányzattal lesz Görögországnak, az valóban nem csak a görögökre lesz hatása, hanem Európa minden népére.
Ebben a vitairatban hol találták meg, hogy hova írták bele azokat a pontokat, amelyekkel kapcsolatban magában a vitában segítő véleményeket várnak, amelyek esetleg módosíthatják is majd a programot.
Az egész, tehát az első, a betűtől az utolsó szóig.
Semmilyen elvirányutatás.
De természetesen vannak alapvetések, de például a legfontosabb alapvetés az, hogy egy nyitott párbeszéd alapján kell létrejön ez a program, amiben a tabukat is, hogy mondjam, le kell dönteni, vagy tabuk nélkül kell, hogy vitatkozunk mindenféle kérdésről. Tudnék. Hát például a cigány kérdés egészen biztosan egy ilyen kérdés. A szociális ellátórendszer átalakítása egészen biztosan egy ilyen kérdés. Meg vannak persze szakmai tabuk is, amiket is szintén lehet úgymond döntögetni egy ilyen szakmai vitában. A mai majdnem egész napos fórum is arról szólt, hogy több hozzászóló azzal kezdte a beszédét, hogy mi az, amivel egyetért, mi az, amivel nem az előtte szólók közül. Tehát látszik, hogy ez egy érlelődő folyamat tud lenni. Alapvetően a szociáldemokrata értékrend az, ami meghatározza a mi álláspontunkat, tehát ami ezzel összhangban van. Mi azt mondjuk, hogy több szolidaritásra, több igazságosságra van szükség. Egy együttműködő, kiszámítható, fenntartható gazdaságpolitikára, tehát itt a környezeti szempontok, illetőleg a társadalmi igazságosság szempontja jön, hogy be kell, hogy épüljenek a politikába. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy erről a politikának kell dönteni. Szakmailag, ha csak mondjuk a gazdaságpolitikát nézem, talán fura, hogy ezt mondom, de könnyebb megmondani, hogy mi a megoldás, ha csak erre a szegmensre koncentrálunk. Tehát egy közgazdász pontosan meg tudja mondani, hogy hogyan lehet ezt megoldani. A válságból hogyan lehet kilábalni. Csak az a gond, hogy ezt nem biztos, hogy a társadalom meg az emberek kibírják azt a egyébként közgazdaságtanilag helyes megoldást. Tehát ezért írjuk ebben az anyagban, és a mai beszédem is erre helyeztem egy kicsit nagyobb hangsúlyt, hogy az a legnehezebb dolog egy ilyen programírásnál, hogy hogyan lehet a társadalmi igazságosságot a gazdasági versenyképességgel összehangolni, úgy, hogy közben a demokrácia is stabil, és a jogállam is stabil lábakon nyugodjék és erősödjék. Tehát mi azt mondjuk, ezt a hármat, ezt egyfajta egységben kell kezelni, társadalmi igazságosság, versenyképes gazdaság, fenntartható növekedés és a demokrácia erősítése, szélesítése. Ez mindenféleképpen fontos
alapelv. Nem tartott el, elnök úr, hogy a társadalmi vita eredményeképpen akár szélsőséges igényeket is megfogalmaznak, hogy mondjuk egy példát, hogy az elálló fülű kopaszok ne mehessenek egyetemre?
Természetesen, csak ugye a programíróknak természetesen a felelőssége az, hogy a saját értékrendjükbe illeszkedő javaslatokat fogadjanak be. Tehát mi ezzel a párbeszédsorozattal nem arra vállaltunk kötelezettséget természetesen, hogy mi most minden javaslatot megfogadunk, a miénket meg kidobjuk, ha éppen azzal vitatkozik. Azt mondtuk, hogy kezdődjön el egy szakmai vita, és ebben a vitában, hiszen mi ezt azért több hónapos vitában gondolkodunk, tehát nem úgy gondoljuk, hogy akkor egy hónapot vitatkozunk, aztán kész. Szerintem ez az anyag év vége, jövő év tavaszára fog elkészülni. Tehát van kellő idő arra, hogy adott esetben még meg is mérjünk, akár közelmény oldaláról is bizonyos javaslatokat, hogy amögött van-e valós társadalmi támogatás, vagy csak egyszer-egyszer felvetődik egy-egy vita során.
Ez választási programmá majd a választás évében formálódik?
Nagyjából igen.
Nagyjából igen.
Igen. Ugye az előző választásnál is, meg az előttén is általában ez úgy jött, hogy mondjuk a választás évében tesz le egy párt, ha korrekt, és nem úgy csinál, mint a Fidesz egy választási programot. Tehát mi is azt gondoljuk, hogy a jövő év az ennek a programnak a jegyében telik el, de elkezdődik a munka azzal kapcsolatban, hogy előkészítsük a választási programunkat is, illetőleg azt is, hogy például melyek azok a törvények. Tehát ha megvan ez a program, akkor utána azt is meg lehet határozni, hogy melyek azok a törvények, amin egészen biztosan változtatni kell. És akkor ugye az is egy nagy feladat, hogy el kell kezdeni kodifikálni ezeket a törvényeket, tehát meg kell tudni mondani, hogy hogyan változtatnánk meg ahhoz, hogy ebben a programban szereplő célokat el tudjuk érni.
De azt nem lehet már most kikövetkeztetni, hogy a Magyar Szocialista Párt, ha kormányra kerül, milyen törvényeket változtatni, meg hát nyilván azokat, amelyek ellen szavazott, vagy amelyeknél nem szavazott.
Hát biztos lehet egy ilyen leegyszerűsítő metodikát is alkalmazni, de ettől még ugye nem lesznek okosabbak a, úgymond a választópolgárok vagy az elemzők, hiszen azt is meg kell mondani, és hogy akkor mi hogyan csinálnánk ezt. Tehát most legyen szó akár a földkérdésről, legyen szó akár a gazdaságpolitikáról, adópolitikáról. Lehet azt mondani mondjuk, hogy egy konkrét példát mondjak, hogy mi progresszív adózást akarunk, tehát magyarul nem egy kulcsos adót, mert az igazságtalan, ráadásul még a költségvetésből is több száz milliárdot vesz ki, de az már egy vitatárgya, szakmai vitatárgya, hogy két adókulcs legyen, három adókulcs legyen, azoknak a mértéke milyen legyen, ezek már mind-mind olyan szakmai kérdések, amik nagyon sok mögöttes elemzést is és szakmai vitát kell, hogy jelentsen.
De ilyenkor például kiszámolják, hogy a jelenleg működő egykulcsos adó kedvezményezettjeinek a szavazó ereje nagyobb vagy azoké, akik az egykulcsos adó miatt hátrányt szenvedtek?
Nézd, ez nem kell nagy nagyon zseninek lenni, mert meg közgazdásznak, mert ez evidencia, hiszen aki nagyjából az átlagbér alatt keres, az egészen biztosan veszített ez, és aki fölötte keres, az se biztos, hogy összességében nyer. De a minket az vezérel egy progresszív adózás kapcsán, hogy azt mondjuk, hogy az nem normális, hogyha a gazdagoknak adunk, ráadásul azt a pénzt adjuk oda nekik, amit a szegényektől vagy a kisebb keresőtőektől elvettünk. Tehát ez egy eléggé perverz elosztása a jövedelmeknek. Mi azt mondjuk, hogy nem jövedelem koncentrációra van szükség, hanem a jövedelmek igazságos és hatékony elosztására. Tehát magyar az államnak ebben van szerepe, adópolitikával, sok minden más eszközzel, és igenis fontos, hogy legalább minden családban legalább egy kereső legyen, és az is fontos, hogy a bérek pedig tisztességes szinten legyenek, tehát magyarul tisztességes munkáért, tisztességes bért lehessen kapni Magyarországon, mert ezáltal számos társadalmi probléma is megoldódik.
De egy kormánynak milyen befolyása van, amikor az emberek jelentős része a versenyszférában dolgozik, ahol nem a kormányzati szándék, hanem a termelékenység, meg a versenyszférában.
Hát igen, csak ezek ugye összefüggenek ezek a dolgok. Tehát, hogyha nő a termelékenység, ha vannak beruházások, ha vannak új munkahelyek, akkor egészen biztos, ha vannak új piacok, például a kis- és középvállalkozók számára itthon és külföldön egyaránt, akkor természetesen könnyebben fizetik meg a munkaerőt is. Éppen ezért mi azt mondtuk, hogy nem erővel kell megoldani. Az erő alatt például azt értem, hogy ugye megemelte a kormány a minimálbért egy oldalon, senkivel nem konzultálva, de nem számoltak azokkal a negatív hatásokkal, mert ugye első hangzás ez egy tök jó dolog, hát több lesz a minimálbért, de szuper, több pénzt keresnek az emberek. Igen, ám csak ez elbocsátásokkal járt, azzal járt, hogy számos egyéb adható kedvezményt megvontak az emberektől, tehát én több olyan példát kaptam e-mailben levezetve névvel, címmel magyar dolgozóktól, hogy hát bizony ő kevesebbet keres így összesítve egy évbe, mint a minimálbér emelése előtt, mert a cég kénytelen volt megvonni minden más úgymond adható juttatást. Tehát ezért azt mondjuk, hogy sokkal inkább párbeszédre és méltányosságra és egyeztetésre van szükség. Erről szólt egyébként régebben, talán emlékszik még rá, az érdekegyeztetés Magyarországon, hogy ez a tripartit old, hogy a kormány, a munkavállalók meg a munkadók leülnek és megegyeznek például a béremelés mértékében és sok minden más lehetőség. Tehát itt nem erővel kell a kormánynak előre menni, hanem sokkal inkább ésszel és egyeztetésekkel. Mi ebben hiszünk inkább, tehát ez lehet egy helyes irány ahhoz, hogy valóban lehessen a béreket egyenlőbbé tenni. Tehát magyarul, hogy még egyszer mondom, tisztességes munkáért, tisztességes bért lehessen kapni, amiből meg is tud élni a család, mert ma már nem csak az a baj, hogy a munkanélküliek nagyon nehéz helyzetben vannak. Sajnos ma már megjelent a dolgozói szegénység is. Ami arról szól, hogy hiába dolgozik több műszakban akár egy családfő, nem tudja a hó végén kifizetni az összes számláját, meg enni adni a gyerekeknek, meg befizetni, mi nem tudom, az iskolába, vagy akár az óvodába kötelező költség. És tehát választania kell.
És kormányról lehet ígérni bárkinek a 2010-es években azt, hogy ezt megváltoztatja?
Persze. Persze.
Felelőssége?
Fele, abszolút felelőssége. Hát gondoljon
minden
bele.
Minden családban lesz egy kereső, és ha nem, akkor mehetünk az akkori kormányfőhöz, hogy...
Hát nézze, ugye mi azt mondjuk, hogy minden családban legyen minimum egy kereső, Ráadásul ezt mi úgy mondjuk, hogy ez nem közmunkaprogram kell, hogy legyen. Tehát a közmunkaprogram az egy krízis helyzetben egy átmeneti segítség lehet. Ugye hosszú távon az állam nem tud munkát teremteni közvetlenül, ez egy időszakos, úgymond átmeneti segítség az embereknek. Nem ebben a formában, hogy a mostani kormány csinálja, de mint munkaforma mindenféleképpen válságot tud enyhíteni. De hosszú távon nem ez a megoldás, hanem az, hogy a gazdaságnak kell teremteni új munkahelyeket, amelyek hosszú távon fenntarthatóak. Ígérni természetesen azért lehet, mert még egyszer mondom, ma Magyarországon a gazdasági krízis ellenére, vagy amellett, ma nem egy, bocsánat, így fogalmazok, nem egy normális gazdaságpolitika van, ami egy válság körülmények között a legtöbbet kihozza a magyar gazdaságból, hanem még a lehetőségekhez mérten is ront a helyzeten. Tehát Magyarország, a magyar gazdaság sérülékenyebb, mint azok az országok, ahol egy normális gazdaságpolitikát folytatnak. Ezzel ugye hát nagyon, nagyon kemény árat fizettetnek meg a magyar emberekkel, sokszor közvetve, de néha közvetlenül, aki adót fizet, vagy bármilyen állami juttatásban részesül. Tehát ezért mondom azt, hogy ha változik a gazdaságpolitika, ha változik az adópolitika, akkor helyből változnak azok a lehetőségek, amivel az adott kormány élhet, és ez mindenféleképpen könnyebbséget jelent egyébként a magyar embereknek.
Úgy látja, mi fogja összetartani a Magyar Szocialista Párt szavazó táborát a kormány ellenességen túl?
Hát például, például az ilyen javaslatok. Nagyon egyszerű, ezt nagyon pontosan lehet látni, hogy a baloldali szavazóknak eléggé világos elvárásai vannak egy baloldali párttal szemben. Ezek a szociáldemokrata értékek, szolidaritás, igazságosság, szabadság, esélyegyenlőség, tehát mindazok az értékek, amelyek egyébként progresszív értékek, és mindig előre vitték a társadalmat mindenhol a világban. Tehát ha mi ezek mellett, az értékek mellett konzekvensen kiállunk, és ezt persze lefordítjuk egy program nyelvre is, hogy aztán milyen konkrét kezdeményezéseink vannak, akkor ezzel egyetértenek a baloldali választók, ha képviseljük a munkásoknak az érdekét, az elesettek érdekét, a kis- és középvállalkozók érdekét, a bérből és fizetésből élők érdekét.
Ilyet nem?
Hát nézze, biztos, hogy például a nagy tőke érdekét nem hiszem, hogy egy baloldali pártnak képviselnie kéne. Mindegy, ez magyar nagy tőke, vagy éppen külföldi nagy tőke.
A kiszámítható jogi környezet.
Igen, csak hogy ez azt hiszem, ez egy normális elvárás egy jogállamban. Tehát a kiszámítható jogi környezet az a munkavállalót legalább úgy védi, mint a munkaadót, hiszen meg tud állapodni, kiszámítható módon hosszú távra tud megállapodást kötni, és van olyan rendszer, amihez lehet igazodni. A jelenlegi probléma pont az, hogy miközben a kormány állandóan arról beszél, hogy hát ők mennyiben segítettek a középosztálynak, meg mindenki másnak, meg a magyar dolgozóknak, hát arról kiderül, hát nézzük meg a munkatörvénykönyvét. Hát a munkatörvénykönyve az senki másnak az érdekét nem képviseli, mint a munkaadókét. Nos, hát ezen változtatni kell, hát ma már bárkit ki lehet rúgni mindenféle indoklás nélkül, egyik pillanatra a másikra. És de szinte semmilyen munkai biztonság nincs ma már.
Ez megfordítható úgy, hogy a munkavilágának, ha tetszik, hanem alkalmazkodni kell a változó gazdasági körülményekhez, magyarán rugalmasabbnak kell lenni, és ez bizony azzal jár, hogy a munkavállalót, csak úgy, mint mondjuk a versenyszférában engem, egyik pillanatról a másikra ki lehet tenni.
Hát bocsánat, a munkavállalót én a versenyszférát is értem, tehát ne szűkítsük le a kormányzati tisztségviselőkre, meg a közalkalmazottakra. A munkavállalói érdek az ennél sokkal szélesebb értelemszerűen a gazdasági szférában is. De a munkatörvénykönyve rájuk is vonatkozik, nem csak a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre. Az egy, hogy mondjam, ha azt mondjuk, hogy kell reagálni a világ változásaira, és ezt tudomásul kell venni, ebben szerintem semmi rossz nincsen. Hát a szakszervezetek nyilatkozatait, ha megnézzük, ők is azt mondták, amikor zajlott ez a munkatörvénykönyvnek a gyors újraírása, hogy ők tudomásul veszik azt, hogy alakítani kell a feltételrendszeren. Sőt, azt is elmondták, hogy olyannak tartják a régi munkakönyvet, amire ráfér az úgymond modernizálása vagy megújítása, csak nem úgy, nem ilyen tartalommal és nem ilyen metodikával. Tehát az a baj, hogyha a felszínen veszünk, akkor természetesen az egy tök normális érv, hogy hát krízis van, változik a világ, alkalmazkodni kell hozzá, ezzel senki nem fog vitatkozni. Az ördög az a részletekben rejlik mindig.
Visszacsinálják? A kormányra kerülnek?
A munkatörvénykönyve az benne van abban az első 5 törvény, amit egészen biztosan meg fogunk változtatni, de ez nem egyik napra a másikra fog menni, hiszen a legutóbb érvényben levő, tehát nem ez az új, hanem az azt megelőző munkatörvénykönyvnek az egyeztetése az olyan, ha jól emlékszem, akkor majdnem egy évet vett igénybe, de a végén legalább sok kompromisszummal, de például a szakszervezetek és a munkaadók egyetértésével lett elfogadva. Tehát magyarul nem mindenki örült neki, nem volt teljesen elégedett, de egyfajta kompromisszumot sikerült kialakítani ezzel alatt az egyeztetési folyamat alatt. Ezért egy olyan munkatörvénykönyve lett, ami viszonylag hosszú időn keresztül, hát jobban, rosszabbul, de mégiscsak stabil rendszerben tudta szabályozni ezt a kapcsolatot.
Innen folytatjuk a hírek után. Mesterházi Attila, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.